Mint rájöttek, ma megint én helyettesítem a professzor urat. Úgy látom, az első előadás óta jelentősen megfogyatkoztak. Egy kicsit családias környezetben fog ez zajlani. Közben rájöttem, hogy nem fogom tudni bemutatni a motoros kísérletemet, így egy trükkhöz folyamodunk. A laptopom webkamerájával próbálom meg majd kivetíteni, amit akarok mutatni. Ez egy olyan kísérlet, amit már lehet, hogy ismernek, mert nem egyedi a dolog. A világ legegyszerűbb motorjáról van szó. A felépítménye egyetlen mágnes, ez egy neodímium mágnes, nagyon erős két teszles, de ez teljesen mindegy. Egy kisméretű elem, ezt így ráhelyezzük, és megpróbálom helyzetbe állítani a rendszert. Nem tudom, látszik-e. A lámpát kell lekapcsolni, igaz? Jó irányba megyek? Itt kell, igaz? Ez a tábla, vetítővászon, ez az. És azt mondják, hogy a padok, nézzük a... Pont nem ez kellett volna. Így jobb? Abszolút nem. Ó, remek, köszönöm szépen. Nos. A kísérletekkel az a jó egyébként, hogy rengeteg idő elmegy vele, és nem biztos, hogy sikerül. Tehát már rögtön az óra elején van esély arra, hogy az ember leég. Tehát próbáljuk ki, hogy most működik-e. Ez lesz a forgó rész. Ez egy rövidre zárt részdrót. Itt alul össze van forrasztva. És ezt megpróbálom úgy ráhelyezni, hogy önök is lássák. Most kivételesen működik. Rátettem a tetejét az elemre, az elemnek a pozitív sarkára, és azóta ugye galvanikusan hozzáér, és ez a kis perem, az nem engedi, hogy leessen, és az alja pedig pont akkora, hogy hozzáér ehhez a neodímium mágneshez. És ez a drót csodák csodájára forog. No, sajnos ez az ötlet nem egyedi, a YouTube-on láttam, bevallom őszintén, tehát ott erre igazi közösségek szakosodtak, hogy minél profibb és minél jobb kialakítású motorokat csináljanak. Tehát ott olyan forgó részeket lehet látni, amik ugye így nem dobálják, meg nem lendül túl, amikor kicsit túlpörög a motor, hanem a mágnes teljesen körül öleli, és akkor úgy tud elfordulni. És egészen elképesztő fordulatszámokat el tudnak érni. Tehát érdemes rákeresni erre, valami simplest motor, vagy valami ilyesmi kulcsszavakkal lehet ezt megtalálni. Sőt, ezen tovább menve, vagy felbuzdulva, bizonyos amerikai egyetemeken, például az MIT-n vannak ilyen versenyek, hogy ki tud ezekből az eszközökből minél gyorsabb fordulatszámú motort kihozni. Tehát nyilván a dolognak nincs ennyi értelme, hogy ezzel ennyit foglalkozunk, de hát ezért mégis ez egy nagyszerű dolog. Hogy működik ez? Azért fontos ezt megérteni, mert az összes forgógépnek ez a nyomaték képzésének az alapja. Mit gondolnak ez, hogy működik? Most ezt kicsit megállítom, mert az a baj, hogy ez a drót rövidre zárja az elemet, és így hamar lehúzza. Megpróbálom felrajzolni a konfigurációt, amennyiben vissza tudom kapcsolni a fényeket. Nem megy ez nekem. Szóval a helyzet az úgy néz ki, hogy itt az elem. Bocsánat, ez a mágnes. És erre teszem be a 1,5 voltos elemet. És itt egy olyan vezető van, amit a pozitív sarkához érintkezik, és itt az elemen keresztül pedig a negatív sarkához érintkezik a mágnesnek. Nagyon fontos, hogy ez villamosan vezető, tehát elektromosan vezető legyen ez a mágnes. Tehát ne ilyen porkohászati úton legyártott bármiféle mágnes legyen, hanem mondjuk adott esetben ritka földfém legyen, ami most is működik. Tehát ez vezető anyagból készült mágnes. És mondjuk azt hiszem ennek pont fölül van az északi pólusa, és lent pedig a déli, tehát ilyen irányú a mágneses tere neki. És kezdünk gerjedni. Lehet, hogy ahogy közelítek a hangfalakhoz, ez így bekövetkezik. Na, hogy működik ez? Hogy keletkezik itt nyomaték, ami képes elfordítani ezt a vezető drótot? Ugye mi történik? Amint felinstalálom ezt a vezetőt, akkor az gyakorlatilag rákötöm az elemre. Tehát ebbe az irányba is, és ebbe az irányba is elektromos áram indul meg, amit mondjuk jelölhetek most ível. És valami módon nyilván ez az elektromos áram, mint minden áram, mágneses teret hoz létre maga körül, és ez fog kölcsönhatásba lépni ennek a mágnesnek az állandó terével. Hát ennek milyen lehet a tere körülbelül? Hát mondjuk, hogy északiból indul, és valahogy a délibe záródik. Ugye nehéz megjósolni, mert ott az elem, ott a drót, tehát sok-sok minden változtatja ezt a teret. De mondjuk az egyszerűség kedvéért legyen mondjuk itt ilyen az állandó mágnesnek az indukció vektora, itt meg mondjuk ilyen. És akkor számoljuk ki először, ugye a Lorentz törvény ad erre lehetőséget, hogy egy áramból és egy külső mágneses térből erőt számoljunk. Ugye ő azt mondja, hogy az a B-szer-I-szer elképlet kicsit elbonyolítva, a J áramsűrűség vektora kereszt a B indukció vektor, amelyben ez az áram folyik. És a keresztszorzat megadja az erőnek az irányát, minket most csak ez érdekel. Ugye a J áramsűrűség ebbe az irányba fog mutatni, és hogyha ezt keresztszorzom, akkor az erő az felén fog mutatni, tehát az F erő. Az egy olyan nyíl, ami most a táblasík elmerőleges, és felén mutat. Most nézzük meg ezt is. Itt ugye ez lesz az áramsűrűségnek a vektora. Ha ezt beforgatom, akkor ez pontosan a tábla síkjába fog mutatni. És ugye már látják, hogy keletkezik a nyomaték. Ugye van egy erő, ami ezt az ágat kifelé húzza, a másikat pedig befelé tolja, és akkor ez már forgató nyomaték, ugye. És így ez a keret képes elfordulni. Most természetesen ezt nem vehetjük komolyan, mint motort, de azért érdekes tudni, mert a nyomaték képzés mindegyik esetben így történik. Na és persze lehet még valamire használni, például hogyan lehet fordulatszámot változtatni, forgás irányt változtatni? Első kérdés, megfordítjuk a mágnest, próbáljuk ki, ha még működik az elem. Tehát most így a bal csavarnak megfelelően forog, most a mágnest megfordítom lent. És képben van még, nagyon jó. És akkor így most a jobb csavar irányába indult el. Tehát valóban, ugye mi történt, hogyha mondjuk úgy gondolok, hogy megfordult az északi és a déli pólus, tehát ennek a B-nek az iránya az ellenkezőre váltott, tehát az erők iránya is az ellenkezője lett, tehát forgás irányt tudtunk változtatni. Ez az egyik módszer. Mi a másik? Ugye egyenáramú gép analógiáról gondoljanak, ja, megállt, úristen. Lehet, hogy másik energiacellát kell beinstalálnom. Na, ez már elég meleg, igen. Nézzük, hogy ez működik-e. Az a baj, hogy múltkor körbeadtam, és teljesen kiszipolyozták az elemeket. Hát ez se túl jó. És lehet, hogy a másik módszert nem fogjuk tudni bemutatni. Nagyon jó, ebben van power. Tehát ez jobb csavarnak megfelelően forog, és elhangzott egy ilyen, valaki mondta, nem tudom, hogy a mágnes megcseréltük, az egy dolog, de megfordíthatjuk az elemet is. És akkor ugye azzal azt érjük el, hogy az áram irányát fordítjuk meg, tehát az áram sűrűségét, nem pedig a mágneses téret, az is bőven elég. Most megpróbálom ezt is megcsinálni, mert mechanikailag nem lesz túl stabil az elrendezés, mert itt alul nincs olyan jó pereme. Csak Ennek valami olyasmit kéne elérnem, hogy valamerre elinduljon. De látom már, hogy nem fog. Ah, nagyon jó, bal csavar. Tehát valóban így is megfordult. És így sem esik le. Ott a kis szigetelt peremen ugrándozik. És mi van, mindkettőt megcserélem? Természetesen semmi, marad a fordulatszám. Tehát ezzel gyakorlatilag az egyenáramú motor fordulatszám változtatási lehetőségeit át is beszéltük, de majd persze erre visszatérünk majd. Jó. Kis kitérő után térjünk rá arra, amit igazából itt el kell nekem most mondanom. A professzor úr azt mondta nekem, hogy ő az egyenáramú motorokat már elkezdte, és most nekem ezt kellene befejezni, és itt valahol le is írta, hogy hol tartott. Igen, a fordulatszám változtatásokról volt szó. Hát akkor próbáljuk meg ezt befejezni. Egyenáramú gép. A minimális összefoglalás az lehet az, hogy ugye az indukált feszültség az egyenáramú gép esetében az a K-szor F-szer omega fordulatszám volt, a nyomaték összefüggése az a K-szor F-szer az armatúráram volt, és volt még egy harmadik egyenlete is, ami azt mondta meg, hogy a gépre rákapcsolt feszültség, ugye a helyettesítő képet valami olyasmi módon kell elképzelni, hogy itt van ez a motor, van valami gerjesztő tekercse neki, és egy armatúra ellenállással lehet őt figyelembe venni állandósult állapotban, és ide kapcsoljuk rá az új feszültséget, és itt indukálódik az armatúrában az indukált feszültség, és ennek megfelelően valamilyen áram is ki fog alakulni. Tehát, hogy oda egy Hurok törvényt, ha felírok, akkor itt az jön ki, hogy az indukált feszültség plusz az R szer az I, tehát az armatúra ellenálláson eső feszültség fogja kiadni a rákapcsolt feszültséget. És bizonyos helyettesítgetések után ki lehet hozni azt a képletet, hogy azt kell csinálni, hogy az új indukáltat be kell helyettesíteni ide, az áramot ki kell fejezni ebből, be kell helyettesíteni ide, és akkor ki fog jönni egy olyan összefüggés, hogy a fordulatszám, tehát az omega, tehát a motor tengelyemért fordulatszám, az az U per a K szor Fi, mínusz az R per K szor Fi négyzet szer N. Na most egy szokásos módszer, elsősorban fékezésnél, vagy bármilyen más megfontolásból, például fordulatszám változtatás miatt, hogy külső ellenállást írtottak be az armatúra körbe, akkor nyilván az R ellenállás helyett egy R plusz R külső ellenállást kell ide beírni az egyenletbe. Na és ezt vesszük alapul, ezt a nyomaték és fordulatszám összefüggést, amikor a fordulatszám változtatás lehetőségeit latolgatjuk. Ugye egy valami egyből látszik ebből, hogy ez a függvény bizony lineáris. Tehát arra emlékeznek, hogy az omega m diagram az egy lineáris függvény, ez egy nagyon-nagyon pozitív tulajdonság. És akkor azt hiszem, erről volt szó, hogy az fordulatszám változtatás. Az előző órán beszéltek róla, hogy az egyik triviális módja, hogy növelik vagy csökkentik a motorra kapcsolt feszültséget. Tehát az U változtatásáról van szó. Itt csak említés szinten, hogy mi történik. Ugye, hogyha felrajzolom ezt a nyomaték és fordulatszám jelleggörbét, mondjuk itt van az omega 0, az üres járási fordulatszám, és itt van valamilyen névleges nyomaték, ez az a munkapont, ahol használom a motoromat, és itt kialakul valamilyen névleges fordulatszám. És ez az a görbe, ami egy konstans U-hoz tartozik. Tehát itt ezen a görbén az U egyenlő állandó. Most mi történik akkor, hogyha ezt az út megváltoztatom? Mondjuk csökkentem. Ugye, vegyük észre, hogy ez az omega 0, az pont ez. Ugye ez a tengelymetszete ennek a görbének. Tehát ez az U per K-szor phi. Az U csökkentése esetén ez párhuzamosan eltolódik ezzel. És ki fog alakulni egy új, az eredetitől eltérő omega fordulatszám. Természetesen itt van lehetőség az új növelésére, és az is egy párhuzamos eltolást jelent. Így az azt jelenti akkor, hogy ebben a munkapontban fog dolgozni a gép. Ez egy, azt hiszem, logikus a képlet alapján. Mi a másik lehetőség? Mit lehet még ebben a képletben mahinálni? Majd utólag tettem hozzá ezt a külső ellenállást. Tehát a külső ellenállás beiktatása vagy változtatásával. Na mit lehet csinálni ezzel? Mit szab meg ez a külső ellenállás? Hát látszik, hogy ez esetben az út nem bántjuk, csak a külső ellenállást óhajtjuk bántani, és ekkor ez ugye a meredekségét szabja meg ennek a görbének, az omega nulla az ugyanaz marad. Tehát gyakorlatilag ezen a ponton átmenő különböző meredekségű egyeneseket tudunk kapni. És azt tudom elmondani, hogy ebbe az irányban az RK növekszik. Mert ugye minél inkább nagyobb az RK, annál nagyobb lesz ez a meredekség. Ennek a fordulatszám változtatásnak ugye az az egyik előnye, hogy az omega 0 nem változik. A hátránya viszont az, hogy egy diszipatív elemet teszünk bele a hálózatba, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy az melegszik. Tehát amit a motor nem forgásra fordít, azt ott eldiszipálja. Tehát ez a hátrány ennek a megoldásnak. Persze ez lehet előny is, hogyha mondjuk fűteni kell vele, ugye? Hát ez egy megfontolandó dolog. És van ott még egy lehetőség, ugye egy valamit még nem bántottam, ezt a phi fluxust, ezt a gerjesztő fluxust. Mi lesz, ha azt módosítom? A helyzet kicsit komplexebb, mert akkor módosul az üres járási fordulatszám is, és módosul a görbe meredeksége is. Tehát kettős hatást érünk el. Tehát ennek a phi fluxus módosítás. Hogy kell ezt elképzelni? Most egy gyakorlati kérdés, hogy a fluxust szokták növelni? Ugye gondoljunk itt a vasnak a telítésére. Tehát, hogyha fluxust növelem, akkor előfordulhat, sőt biztos, hogy telítési tartományba viszem a vasat. Ezért ezt az irányt nem használják, mert üzemtani szempontból nem előnyös, ezért általában a fluxust csak gyengíteni szokták. Tehát ezt az eljárást hívják mezőgyengítésnek is. Most mi történik ez esetben? Most ebbe az ábrába ezt már nehezen tudom berajzolni, de van erről egy animáció, azt meg tudom mutatni. Megpróbálom magamat lekapcsolni. És elő kell hoznom a... Na, itt van. Hát itt van a... És valamiért nem fér ki ide nekem, nyilván kicsi a felbontás ennek a kivetítőnek. Ezt megtalálják egyébként a tanszéki weboldalon, a vetített anyagok között. Ugye itt van, most csak kisomagával jelölik az egészet, Cooper C-szerfi és a másik tagja az egyenletnek. És itt látható a nyomaték fordulatszám jelleggörbe. Itt van az első módszer, hogy mi van akkor, hogyha a rákapcsolt feszültséget, a kapocs feszültséget változtatjuk, akkor ugye párhuzamosan tolódnak el ezek a görbék. Ha a külső ellenállás értékét változtatjuk, akkor ugye a meredekség fog megváltozni. És amiért most idejöttem, hogyha a gerjesztő fluxust változtatom, akkor ugye látszik, hogy az üres járási fordulatszám is és a meredekség is együtt fog változni. Tehát csak hogy érzékeljük ezt a dolgot. Ezt mondjuk be tudom ide is rajzolni oly módon, hogy kicsit meghosszabbítom ezt a tengelyt. És rajzoljuk fel a határokat, hogy milyen határ, milyen területen megengedhető ennek az egyenáramú gépnek a működése. Ugye egyrészt nem terhelhetjük túl nyomatékban a gépet, tehát van egy maximális nyomaték, amit nem haladhatunk meg. Tehát ez határt szab a gép működésének, csak a tőle balra lévő tartományban használhatjuk. Ugyanez igaz a fordulatszámra is, tehát van egy maximális fordulatszáma is a gépnek, tehát ezt sem haladhatjuk meg, ettől a vonaltól csak lefelé használhatjuk, tehát már egy négyzetünk van, ahol ez a motor működhet. És még ezen felül van egy maximális teljesítmény is, amit nem szabad meghaladnunk. Azt úgy tudjuk kiszámolni, hogy ez a nyomaték szor az omega. Tehát, hogyha ez a maximális teljesítmény egy szám, és kifejezzük belőle az omegát, akkor ez P max per M lesz. Ez ugye egy 1 per x-es hiperbola egyenlet, az mondjuk legyen ez, tehát ez a P maximális görbe. És akkor azt mondhatjuk, hogy van egy ilyen tartomány, ami egyenesekkel és hiperbolákkal van körülvéve, ahol a motorunk működhet, biztonságosan működhet. Ugye a félvezetőknél van ilyen maximális teljesítmény megadva. Ha ott találkoztak ezzel, akkor itt is ismerős. És azért rajzoltam ezt fel, mert ide már be tudom rajzolni ezeket a mezőgyengítéses fluxus vonalakat, amik mondjuk ezek lehetnek. Tehát így ebbe az irányba a fi csökken. Remek. Egy pillanat. Most gondoljuk ezt végig. Hogy ide jött egy kolléga óra elején, hogy azt csinálták laboron, hogy a gerjesztését, volt egy egyenáramú motor, felpörgették, üresen járt, nem volt rajta terhelés, és a mérésvezető a gerjesztő feszültséget csökkentette, és ennek ellenére növekedett a fordulatszám. Itt is ez van, tehát csökkentem a gerjesztést, és gyakorlatilag egy magasabb fordulatszámra lépek. Hogyan lehet ezt megmagyarázni? Hogy logikus ez? Ez úgy logikus, hogy ha ezt a képletet nézem, a kapocs feszültséget nem változtatom, csak a fluxust. Ez esetben, ha csökkentettem a fluxust, akkor növekednie kell a fordulatszámnak azért, hogy azonos indukált feszültséget kapja. Tehát ez az oka ennek, hogy a mezőgyengítés ellenére a fordulatszám növekszik. Ne tévesszem meg ezt senkit, mert ha a nyomatékot nézzük, akkor a mezőgyengítés hatására nyilván ez a nyomaték csökkenni fog. Tehát a motor gyengébb lesz, csak éppen gyorsabban fog forogni. Oké. Azt hiszem nagyjából eddig juthattak az előző órán, és talán ez az utolsó fluxus gyengítés nem volt, vagy nem szerepelt. És akkor most beszéljünk egy új anyagról, az egyenáramú motoroknak az indításáról. Érezhető, hogy problémás a dolog, azért foglalkozunk vele, hogyha vesszük az egyenáramú motornak ezt a helyettesítő kapcsolását, ahol az armatúra ellenállás szerepel. Most azt tudni kell, hogy végig a külső gerjesztési motorokkal foglalkozunk, illetve gépekkel, de jó, ha tudják, hogy van más fajta gerjesztési mód is, ugye attól függően, hogy ezt a gerjesztő tekercset hová kötik. Tehát, hogyha nem külső forrásból táplálják, akkor beköthetik az armatúra körbe sorba, párhuzamosan, megosztva is, tehát többféle módok vannak, és az mind különböző karakterisztikákat eredményez. De mi itt az előadás keretein belül csak a külső gerjesztésével foglalkozunk. Ez ugye megfelel az állandó mágneses motornak is gyakorlatilag, mert ott is egy állandó gerjesztés van. Na mi itt a probléma? Tehát tegyük fel, hogy úgy akarom elindítani a motort, hogy egyszerűen csak rákapcsolom az egyenáramú hálózatra, a névleges feszültségre, és a motor még nem forog, tehát az omega egyenlő nulla, abból következik, hogy az indukált feszültség itt nulla lesz. Tehát gyakorlatilag az itt kialakuló indítási áramot kellene megsatszolni, amivel ugye az a probléma, hogy az ellenállásnak ez az oldala nem az indukált feszültség értéket veszi föl, nem az üzem közbeni értéket, hanem nullát. Tehát gyakorlatilag földelt ez a vége. Tehát az indítási áram az jóval nagyobb lesz ennek köszönhetően, mint a névleges áram. Ezt úgy szokták satszolni, hogy kb. 20-szorosa a névleges áramnak. És ez lehet érezni, hogy ez mechanikailag igénybe veszi a motort termikusan, dinamikusan, tehát mindenféle gondnak a forrása ez. Általában az szokott ennek a fajta indításnak az eredménye lenni, hogy a motor tönkre megy. Tehát valami mást kell kitalálni. Valami olyan indítási módot, ami a motort nem károsítja. Azt szokták mondani, hogy ilyen indítási áramnak, amit még meg lehet engedni, az a másfélszer, két és félszer a névleges áram. Hát ennél följebb ne nagyon menjen ez. Tehát valami olyan módszert kellene kitalálnunk, ami ezt tudja. Szerintem önök is érzik, hogy figyelembe véve ezt a karakterisztikát gyakorlatilag kétféle módunk van az indításra. Az egyik az, hogy valamilyen teljesítmény elektronikával nulláról az üzemi feszültségig növeljük a kapocs feszültséget. És akkor a motor így gyakorlatilag szépen lassan képes elindulni. Tehát az egyik indítási módszer az U növelése valamilyen teljesítmény elektronikai úton. Vagy ha a múltban játszódik a történet, akkor ugye léteznek Ward-Leonard hajtások, amik arra szolgálnak, hogy ezeknek a gépeknek szabályzott feszültséget tudnak szolgáltatni. Tehát régen is megoldott volt ez a probléma. A teljesítmény elektronika, hogy ide tudom írni még azt is, hogy a Ward-Leonard hajtás vagy szabályozás. Egyébként ez a Ward-Leonard, ez nem két ember, hanem egy. Csak ez volt neki a neve így együtt. Erről hallottak már, igaz? Nem? Na, akkor röviden elmondom, miről van szó. Tehát a Ward-Leonard az arról szól, ide alárajzolom, hogy van a motorunk, amelynek a fordulat számát szabályozni szeretnénk, vagy jelen esetben ugye beszeretnénk indítani. És ehhez felhasználunk egy másik egyenáramú gépet, amit generátoros üzemben használunk, és ezt rákötjük. És ugye mivel ez generátor, ennek a tengelyét meg kell hajtani valamivel, mondjuk egy aszinkron motorral, amit három fázisról táplálok. De ha tetszik, ezt lehet benzinmotorral is hajtani, teljesen mindegy, csak valamivel hajtsuk. És ennek a generátornak a gerjesztését változtatom, mondjuk egy potméter segítségével, valamilyen mínusz UT és plusz UT egyenfeszültség között. Ez itt egy kis nyilacska. És itt mi történik? Az aszinkron motor valamilyen fordulatszámmal hajtja ezt a generátort, valamilyen gerjesztéssel rendelkezik a generátor, és ennek megfelelően itt ki fog alakulni egy feszültség a szabályozandó motorom számára. És mi van akkor, hogyha mondjuk növelni szeretném ezt a fordulatszámot? Egyébként ez az U-változtatásos fordulatszámnövelésnek felel meg, akkor azt csinálom, hogy megpróbálom megnövelni az itt mérhető kapocs feszültséget. Ezt oly módon teszem, hogy ezen a kis csúszkán módosítok. Tehát nem bántom az aszinkromotort, semmihez nem nyúlok, csak a generátoromnak a gerjesztését kicsit megnövelem. Ennek hatására ez a feszültség meg fog növekedni. Egyébként nagyon finom szabályozást tud lehetővé tenni ez a dolog. Tehát ez egy nagyon, nagyon sokat használt és jól bevált módszer volt a múltban. Még mindig megtalálható egyébként ez. Tehát valahol még nem építették ezt le, annyira jól működik. Tehát gyakorlatilag a gerjesztés módosításával tudom ennek a fordulatszámát módosítani. Akkor ilyen kérdésekre kellene válaszolni, hogy ez csak ebben a térnegyedben működik, az első térnegyedben? Vagy előfordulhat az, hogy át tudom tenni ezt, tehát használhatom esetleg generátoros üzemben is a motoromat? A válasz az, hogy minden további nélkül meg tudom ezt tenni. Ugye a gerjesztés változtatása negatív feszültségeket is megenged, tehát nem probléma gyakorlatilag 4/4-es üzemben használni ezt a motort, vagy 4/4-es üzemben szabályozni. Tehát ez a Ward-Leonhardt féle elrendezés erre alkalmas. Természetesen ma már inkább teljesítmény elektronikát használnak, hogyha feszültségszabályozásról van szó. Ez csak egy kis kitérő volt ahhoz, hogy hogyan lehet ezt itt elindítani. Most beszéljünk a másik módszerről. Lehet, hogy időközben kitalálták, hogy megint a külső ellenállásokkal kell bíbelődnünk. És nézzük meg azt, hogy hogyan. Tehát itt van az omega. Nem igaz, a nyomaték. Ide veszem fel az omegát. És az a karakterisztika, amin szeretnék én létezni indítás után, az mondjuk legyen ez. Tehát ez az új egyenlő állandó karakterisztika, és ezt kellene valahogy elérni, és az a feladvány, hogy hogyan. Most itt megint az a helyzet, hogy van egy maximális nyomaték, amit nem léphetek túl, meg természetesen létezik egy minimális nyomaték is, ami alá, hogyha megyek, akkor a gép nem biztos, hogy a rajta lévő terhelést azt meg tudja hajtani. Tehát gyakorlatilag egy szűk tartományom van arra a nyomatékban, hogy ezt a motort elindítsam. És azt állítom, hogy különböző külső ellenállások megválasztásával, rákapcsolásával, lekapcsolásával én ezt a motort el tudom indítani. Tehát első körben ugye azt mondtam, hogy az RK beiktatása az nem változtatja meg az üres járási fordulatszámot, csak a görbe meredekségét. Tehát mi lenne akkor, hogyha egy olyan értékű RK-t iktatnék be, ami átmegy ezen a ponton? Ugye nem? Akkor tehát valamilyen RK1-et beiktatok, aminek ez lesz a karakterisztikája. Ugye úgy választottam meg, hogy a fordulatszámom nulla, tehát ezen az egyenesen mozgok, és nyilván indítani a maximális nyomatékkal szeretnék, mert hát miért ne? Miért indítanék kevesebbel? És akkor, ha ez az ellenállás benne van, akkor nyugodtan rákapcsolhatom a feszültséget, tehát ugye ott az R ellenálláshoz még egy RK is be van kötve. Ha rákapcsolom a kapocs feszültséget, akkor ugye nem fog jelentkezni ez a 20-szoros áram, mert ott van a korlátozó ellenállás. Tehát gyakorlatilag a gép szépen elkezd gyorsulni, mindeközben, hogy a nyomatéka csökken, és nem hagyom tovább gyorsulni a minimális nyomaték alá. Tehát itt azt mondom, hogy megállok, és itt szeretnék egy másik görbére áttérni, amit egy másik külső ellenállás bekapcsolása jelent. Tehát azt mondom, hogy itt szeretnék visszamenni ebbe a pontba, ahol a maximális a nyomaték, és akkor ott megint gyorsítani. Tehát ezt egy újabb külső ellenállással lehet megtenni, ez az RK2-es mondjuk. Ugye ezt el tudják képzelni, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. volt időtervvezérléses mérésük mágnes kapcsolókkal. Tehát lehet olyan szerkezetet kreálni, ami ezeket a kapcsolásokat, különböző külső ellenállásokat képes rákapcsolni. Tehát átugrok ebből a pontból ebbe, azért, mert egy másik külső ellenállást tettem be, és akkor már az új karakterisztikán közlekedhetek, azaz növelhetem tovább megint a fordulatszámot, egészen a minimális nyomatékig. Aztán ezt a folyamatot ismételhetem, ameddig csak tetszik. Még egyszer ezt megismétlem egy RK3-mal. Tehát átugrok ide, és akkor ez is növel valameddig. És akkor itt már gyakorlatilag mondhatom azt, hogy ez elég közel van hozzá, akkor kikapcsolom az indító ellenállást, és akkor valamilyen tranzienssel, vélhetőleg kicsit tranzienssel ez át fog menni arra a görbére, tessék.
Régi villamosokon például a 41-es, az a lehet, hogy amikor gyorsul, akkor egy csomó reményre kapcsol, meg kapcsol. Lehet, hogy mi az?
Azt hiszem, igen. Tehát ez egy jó példa. Tehát ott valami ilyesmi megoldásra kell gondolni. Ott is ugye a gyorsulásnál, fékezésnél, meg... De azok még ma is kattognak. Meg a hív is tudja ezt, igen. Oké. Akkor az indításról beszéltünk. A forgásirányváltást az gyorsan le tudjuk rendezni, mert az már volt, ugye? Ez. Azt beszéljük meg. Egybe írják. Külön. A nyomaték egyenletet kell figyelembe venni, de feljön megint K-szor T-szer I, hogy a nyomatékot kell ellenkező előjelőre változtatni. Ez két módon lehetséges. Vagy a gerjesztést cserélem meg, tehát ezt ezzel, tehát ez megfelelt annak, amikor a mágnest megfordítottam az elem alatt. Vagy pedig a kapocs feszültséget cserélem meg, és ezáltal az armatúráram is megváltozik az ellenkező előjelére. Ez volt az, amikor az elemet fordítottam meg. Ez a két módszer van. Bármelyiket bevetem, a nyomaték ellenkező előjelű lesz, tehát a másik irányba fog forogni a motor. Ugye hasonlóképpen az ottani példához, ha mindkettőt egyidejűleg módosítom, akkor gyakorlatilag nem történik semmi. Tehát akkor nem történik forgásirány változtatás. Akkor rendben van. És még maradt egy rész az egyenáramú gépekből, ez a fékezés. Ez lehet, hogy picit át fog csúszni a következő órába. Ez egy kulcskérdés, ugye, üzemtani szempontból, hogyha már megy egy ilyen gép vagy motor, akkor hogyan lehet őt lefékezni? Ugye de három módszer kínálkozik. Első körben létezik az úgynevezett generátoros fékezés. Itt annyi történik, hogy hagyjuk azt, hogy a motor az üres járási fordulatszáma fölötti fordulatszám régióba kerüljön át. Tehát gyakorlatilag ez ugye megfelel a lejtőn lefelé haladó jármű esetének. Ma, amit mondjuk feltételezünk, hogy egy egyenáramú motor hajt, akkor ugye a lejtőn lefelé haladva meg tudjuk haladni ezt az omega nullás fordulatszámot, és akkor látszik, hogy akkor már gyakorlatilag átkerülünk ide a negatív oldalra, tehát egy ellenkező irányú nyomatékot fog a motor kifejteni, tehát a motorból igazából generátor válik, innen a neve, hogy generátoros a fékezés. Tehát gyakorlatilag egy karakterisztikával lehet ezt az egészet jellemezni, hogy a nyomaték és a fordulatszám jelleggörbéje az úgy módosul, hogy gyakorlatilag ebből a nyomatéki állapotból a fordulatszám növekedésével ebből az egyes pontból átkerülünk a kettes pontba. Csak látszik, hogy itt a nyomaték az kisebb, mint nulla. Tehát gyakorlatilag ez nem egy hajtó, hanem egy fékező nyomaték lesz. És a motorból egy generátor válik. Nagy előnye ennek, hogy ugye a lejtmenetben képes villamos energiát visszatáplálni ez a rendszer. Tehát nem megy el hővé, hanem visszatáplálás történik. A másik két módszert, a dinamikus és az ellenáramú fékezést, azt nézzük meg a következő óra elején, mert itt a kísérlet miatt egy picit elment az idő. Úgyhogy 15 perc múlva folytatjuk, jó? Akkor most jön a folytatása. Folytassuk az előzőeket. Közben találtam nagyon jó animációkat a fékezésekhez, majd időközben ezeket is meg fogom mutatni. Most itt a generátoros fékezésnél feltűnhetett mindenkinek, hogy fékezésről beszéltem, és igazából gyorsítani kellett a generátort ahhoz, hogy átkerüljünk az úgynevezett generátoros üzemmódba. Hát akkor természetesen ahhoz, hogy ez a fékezés megvalósulhasson, csökkenteni kell a kapocs feszültséget, és akkor egy párhuzamos görbére lehet átkerülni, aminek a fordulatszáma már kisebb. Tehát gyakorlatilag így mindig azt kell szem előtt tartani, hogy akkor van ugye generátor üzem, hogyha az aktuális fordulatszám az nagyobb, mint az üres járási fordulatszám. Hogyha ez a feltétel teljesül, akkor az egyenáramú gép egy generátor lesz, ami természetszerűleg fékezni fogja a tengelyét. És ezt a feltételt fenn lehet tartani a feszültség csökkentése mellett is. Nos, másik fékezési módszer az úgynevezett dinamikus fékezés. A dinamikus fékezés esetén az történik, hogy a kapocs feszültséget lekapcsoljuk, és beiktatunk, ezzel egy időben beiktatunk a motor körbe egy külső ellenállást, tehát az elrendezés valami ilyen formát fog ölteni, hogy lesz egy külső ellenállásunk, marad az armatúra ellenállás a körben. A gerjesztést azt természetesen nem kapcsoljuk le, tehát az marad, és ezt itt rövidre zárjuk. És most mi történik? Rajzolok egy új görbét, az a legbiztosabb. Hát ebben az esetben az lesz a helyzet, hogy a nyomaték és a fordulatszám görbéje erről a természetes jelleg görbéről át fog ugrani a külső ellenállásnak köszönhetően egy olyan jelleg görbére, ami az origón megy át. Miért megy át ez az origón? Hogy az történt, hogy azt tudjuk, hogy az omega 0 az nem más, mint az U per K szor fi, és a dinamikus fékezésnek az volt az egyik feltétele, hogy ezt az út nullára csökkentem. Tehát lekapcsolom a forrásról a motoromat, és ennek köszönhetően ez a görbe, ez be fog tolódni elvileg az origóba, de a meredeksége is meg fog változni azért, mert beiktattam a körbe ezzel egyidejűleg egy külső ellenállást. Tehát el lehet azt érni, hogy gyakorlatilag egy minden esetben az origón átmenő görbéről van szó, hogy ebből a pontból csökkenő fékező nyomaték mellett meg lehet állítani a motort. Ugye hátrány a kapcsolásnak, hogy energia disszipálódik a külső ellenálláson, és további hátránya az, hogy miközben csökken a fordulatszám, csökken a fékező nyomaték is. Tehát ilyet tud a rendszer. Erre tudok mutatni egy animációt is esetleg. Igen, ellenállással volt fékezés. Hát itt gyakorlatilag ugyanaz le van írva, amit én mondtam, hogy egy külső ellenállás beiktatnak a rendszerbe, tápfeszültség nélkül, és itt láthatóak azok a karakterisztikák, amik az origón haladnak át, és különböző fékező nyomaték tartozik mindegyikhez. Ez egy tervezési paraméter, ugye, hogy milyen külső ellenállást kell választani, hogy a fékező hatás az elegendő legyen. Na most nézzük a harmadik és egyben utolsó fékezési módszert, amit itt most említeni fogok. Az az ellenáramú fékezés. Itt az történik, hogy a kapocs feszültségnek a polaritását megváltoztatom, és ugyanúgy, mint az előbb, ezzel együtt egy külső ellenállást is iktatok a körbe. Itt a motor a gerjesztést megint nem bántam, hagyom a régiben. Tehát ez lesz a külső ellenállásom, ez az armatúra ellenállás. És most ez lesz az új kapocs feszültség, ami ugye ez volt az eredeti pozitív irány, a föntről lefelé mutató. Most ezt úgy jelzem, hogy tehát az UK-ból lesz egy mínusz UK. Mi történik most? Milyen lesz a nyomaték fordulatszám jelleg görbe? Ugye volt nekem egy természetes jelleg görbém első körben, az itt látható. És most az történt, hogy U per K szor fi-ről van szó, szóval ez ugye az omega 0, ezt már sokszor említettem. Ennek az U-nak az előjele megváltozott, tehát ez a pont igazából ide le fog ugrani, az omega 0-ból a minusz omega 0-ba. Tehát az egyenesem az most már nem ezen a ponton megy át, hanem ezen. A meredeksége azonban nem lesz ugyanaz, mint az előzőnek, mert beiktattam egy RK külső ellenállást is. És ennek köszönhetően, hogy a meredekség a görbének megnő, valami ilyesmi görbén tudok mozogni fékezés esetén. Tehát, hogyha ebből a munkapontból kell kiindulnom, és le kell fékeznem a gépet, ami ebben az állapotban van, hogy ez az omega egyenlő nulla állapot, akkor azt tudom mondani, hogy ennek a fékezési módszernek az az előnye a dinamikus fékezéssel szemben, hogy omega egyenlő nulla nyomaték, nulla fordulatszámhoz is tartozik fékező nyomaték. Tehát nem szűnik, nem válik nullává. Ez ugyanakkor hátrány is, mert hogyha nem vigyázunk, akkor a gép elindul az ellenkező irányba. Tehát elkezd forogni a másik irányba. Tehát amikor ezt elértük, akkor illik lekapcsolni ennél a pontnál. Tehát a fékezésnek ez a fő feltétele. És azt hiszem, hogy még ehhez is van egy szlájdom. Akkor ez. És itt láthatók a görbék, hogy a mínusz omega. Tehát ugye ez a természetes jelleggörbe. Ugye ez lenne a természetes jelleggörbe pólus csere esetén. A meredekséget viszont a külső ellenállásokkal változtatjuk meg. Itt szintén három eset van felrajzolva. Remek. Akkor még egy dolgot szeretnék említeni. Az egyenáramú gép, mint tahométer. Vagy más néven tahométer dinamó. A tahométer ugye fordulatszám mérést jelent, a dinamó az pedig egy olyan speciális egyenáramú gép, aminek a gerjesztése állandó mágneses. Tehát gyakorlatilag egy olyan egyenáramú géppel van dolgunk. Ez egy picike egyenáramú gép egyébként, tehát nem nagy gépre kell gondolni. És a gerjesztése az észak-déli egyenáramú, vagy észak-déli állandó mágnes. És ez a gép, ennek a gépnek a tengelye van rácsatlakoztatva egy másik tengelyre, aminek a fordulatszámát szeretném mérni. És mit gondolnak, hogy mi lesz az elv? Tehát gyakorlatilag ez a dinamó, amit ide bekötöttem, ez generátorként fog viselkedni, és itt a kapcsain K-szor, fi-szer, omega feszültség fog indukálódni, és És abban a biztos tudatban lehetünk, hogy ez a K-szorfi nem változik, hiszen állandó mágnes a gerjesztése, tehát ez biztosan nem fog megváltozni, akkor igazából a kapcsain indukálódó feszültség egyetlen mennyiséggel lesz arányos, az pedig a fordulatszám. Ez pedig annak a gépnek a fordulatszám, amit mérni szeretnénk, amit rákötöttünk erre az eszközre. Akkor nem kell más csinálnunk, csak rá kell kötni erre az egészre valamilyen belső ellenállással rendelkező voltmérőt. Tehát ez a voltmérőnek a belső ellenállása. És ez a voltmérő úgy van skálázva, hogy ez a K-szorfi figyelembe van véve, tehát nem indukált feszültségre skálázunk, hanem fordulatszámra, és akkor ez nagy megbízhatósággal tudja mutatni nekünk az éppen aktuális tengelyfordulatszámot. A helyes mérésnek nyilván az a feltétele, mint általában a voltmérőknél, hogy a voltmérő belső ellenállása legyen sokkal nagyobb, mint az armatúra körbe ellenállása. Ugye ez könnyen teljesíthető, mert egy armatúra kör ellenállás az pár tíz ohm vagy pár ohm, addig egy voltmérő belső ellenállása megaohmos nagyságrendben is lehet. Nos. És azt hiszem, hogy ez az egyetlen alkalmazás, amit megemlítek, és akkor itt azt mondom, hogy végeztünk az egyenáramú gépek témakörrel, és most áttérünk a szinkron gépekre. Ezt akkor fölemelem, ezt pedig lesüllyesztem. És vizsgáljuk meg az elejétől fogva ugyanilyen felépítésben, mint az egyenáramú gépeket. Először nézzük meg, hogy mi a felépítése, hogyan működik, hogy képződik benne nyomaték, milyen nyomaték egyenletei lehetségesek. Aztán nézzük meg, hogy hogyan lehet elindítani, hogy lehet fékezni, tehát a szokásos dolgokat. Nézzük a szinkron gépet. A felépítése alapvetően kétféle lehet, legalábbis kétféle terjedt el. Úgy képzeljük el, hogy van egy hálórész, amely tartalmaz tekercseléseket az aszinkron motoréhoz hasonlóan. Mondjuk én itt háromfázisú tekercselést alkalmazok. Most ezt megpróbálom beszerezni a háromféle szint. Mondjuk legyen ez az egyik fázis tekercselése, hogy egymástól próbálom 120 fokra rajzolni. Ez a másik fázis tekercselése, és a harmadiké mondjuk legyen itt kiképezve. Most nyilván nem négy menetes a tekercselnek, csak most ezt így szemléltetem. Mondhatjuk, hogy ez rá van kapcsolva az R, S és a T háromfázisú hálózatra, és az aszinkron motorjához hasonlóan itt a kerület mentén szinuszos, szinkronforgó mágneses mező jön létre, amit jellemezhetünk egy indukcióvektorral. Most, hogy éppen milyen állapotban van, azt nem tudom, mondjuk legyen ez. És mondjuk azt, hogy ez a B egy indukcióvektor, ez ugye az eredője az összes tekercsnek, ami hozzájárul a mágneses tér kialakításához, és ez valamilyen fordulatszámmal így körbe-körbe forog. Nyilván ez a szinkron fordulatszám. Már csak azt kell elintézni, hogy ehhez a szinkron forgó mezőhöz hozzáragadjon egy forgórész, és akkor az vele együtt a nevéhez hűen szinkron forogjon. Tehát itt most az aszinkron motorral ellentétben, ahol ugye némi lemaradás lehetséges volt, ezt slipnek hívtuk, itt most ilyen lemaradást nem szeretnénk, most olyan forgórészt kell kiképeznünk, ami tudja azt, hogy hozzáragad ez a térhez, és vele együtt forog, és más nem csinál. Ugye az aszinkron motor esetében az volt a probléma, hogy teljesen passzív volt a forgórész. Tehát erővonal meccés kellett ahhoz, hogy ott valamiféle áram indukálódjon, amivel kölcsönhatni tud. Itt viszont, hogyha mondjuk egy állandó mágnest, vagy praktikusan elektromágnest teszünk a forgó rész helyére, akkor az már egy aktív elem. Tehát az már képes arra, hogy kölcsönhasson gyakorlatilag a külső térrel, tehát ezzel a B1-es külső térrel. Hát az egyik szemléletes kialakítása a forgó résznek ez a kiálló pólusú, amit valahogy így kell elképzelni, hogy ez vasból van természetesen, és ez lesz majd az északi pólusa, a déli pólusa, hogy most ezt állandó mágnessel alakítom ki, vagy elektromágnessel, az rá van bízva. Most azért megtekercselem. Általában az a kerékkötője a dolognak, hogy mekkora a teljesítmény a motornak. Nyilván az állandó mágnes nem lehet használni nagyobb teljesítményű generátorok esetében, ott már másfajta, tehát ott elektromágnesre van már szükség. És látszik az, hogy ennek a forgó résznek is lesz egy mágneses orientációja, ez mondjuk legyen a B2 vektor, és ezek ketten már tudnak kölcsönhatni egymással. Most az a kérdés, hogy hogyan? Hogyan van ez összefüggésben azzal a kísérlettel, amit az előző óra elején csináltunk? Tehát nyilván a nyomatékot itt is a Lorentz-féle erőkből lehet származtatni, de itt van egy másfajta szokás is, hogy tehát megpróbálok rajzolni egy vezetőkeretet három dimenzióban, és azt megpróbálom belehelyezni egy mágneses térbe. Tehát a vezetőkeretnek valamilyen 45 fokos irányt szántam. És ezen közlekedtetek valamiféle áramot, ez a forgó rész, és ezt behelyezem ebbe a B1 külső térbe, aminek mondjuk az iránya legyen ilyen föntről lefelé. Ilyen az elrendezésem. Tehát ez a B1 külső tér. És hogyan lehet itt nyomatékot számolni? Ugye lehet megint használni a Lorentz-féle erőtörvényt, tehát ez a észer L összefüggés használható, ahol az L a vezetőkeretnek a hossza igazából, ez megadja az erőnek a nagyságát. Hogyha az erőt, mint vektort kérdezzük, akkor szintén ez a J kereszt B összefüggés használható, ahol a J ez az irány, a B pedig ez az irány. De most, hogyha én valamiféle nyomatékot akarnék számolni, akkor mondjuk ezt nagyjából kitalálom, hogy ez milyen erő lesz. Tehát ez lefelé mutat, ez erre mutat, beforgatom. Még tegyük fel, hogy ilyen irányú erő hat, mert ez jött ki. És ahhoz, hogy az erre a tengelyre egy nyomatékot tudjon létrehozni, ahhoz venni kell ennek a, nem is tudom, hogy rajzoljam, ennek az erőnek a merülleges vetületét, ami igazából elfordítja ezt a kerületet. Na, azt akarom kihozni, hogy a nyomaték az ugye, mondjuk ez az F-szer R lesz abszolút értékben, de igazából ennek az F-nek, amit B-szer I-szer L-nek hívok, ami magyarul B1-szer I-szer L, és ezt még meg kell szorozni az R-rel, és ebből ugye kettő lesz, mert ugye a másik elemre is, áramelemre is hatni fog. Ezt még be kell szorozni azzal a vetülettel, ami igazából merőleges ennek a vezetőkeretnek a felületére. Vagy másképpen magyarázva, ez itt ugye egy vektorszorzat, ez az F kereszt R. Tehát gyakorlatilag tehát ennek a szögnek színuszával, tehát színusz mondjuk alfával ezt az egészet be kell szorozni. Ezt akartam az egészből kihozni, hogy ezt a színuszt belehozzam a rendszerbe. És hogyha a szinkron GPS hasonlóan a forgórészt egy ilyen B2-es mezővel szeretném jellemezni, akkor azt megtehetem, az ugye a felületre egy pontosan merőleges tér lesz. Ugye a jobbcsavar szabálynak megfelelően, hogyha megpróbálom kiszámolni a B2-es irányt, az ugye erre a felületre merőleges lesz, aminek a szöge, ugye ezzel a B1-es külső mágneses térrel szintén alfa lesz, ami itt is mérhető. Mert hogy itt is a merőleges vetületet kerestem, az volt a B2, az F-fel, ami ugye párhuzamos volt a B1-jel, igen. Na, nagy nehezen kihoztam, és akkor még egy lépésre szükség van. Most az összes konstanst eliminálom, azt mondom, hogy az legyen K, és azt mondom, hogy valamiféle kihasználom azt, hogy a B2-es indukciót az arányos az I3-mal. Most az, hogy mi módon számolom ki, hogy egy vezető keret esetén a Biot-Savart törvényt lehet használni, egy bonyolultabb esetben, amikor már vas is van, akkor ez már numerikus módszereket igényelne. Lényeg az, hogy arányosság van a kettő között, tehát mondhatom azt, hogy igazából a nyomaték az a B1-B2, és meg kell szorozni a színusz alfával, ahol alfa a B1 és a B2 vektorok által bezárt szög. Na, ezt akartam kihozni, nem tudom, hogy sikerült ezt nagy nehezen megindokolnom. Tehát gyakorlatilag ettől a bezárt szögtől függ a nyomatéka a gépnek. Tehát ezt hívják úgy, hogy kiálló pólusú gép. Tehát most már tudjuk, hogy hogy forog, hogy képződik a nyomaték. Tudjuk, hogy van egy ilyen fajtájú kiálló pólusú. Most nézzük meg, hogy a valóságban ezek hogy néznek ki. Egyébként szinkrongépet az esetek 95%-ában generátorként használnak. Tehát gyakorlatilag a világ villamos energiájának szerintem a több mint 95%-át szinkrongépek állítják elő. Tehát ez a fő felhasználási területe neki. Ugye ellentétben az aszinkron motorral, ami viszont motorként alkalmazandó a ipari felhasználásokban. Tehát ez generátor, az pedig általában motorként használatos. Most nézzük, hogy mit lehet itt mutatni. Tehát itt van például egy példa, a kiképzett pólusú vagy kiálló pólusú aszinkron motorra. Itt vannak a felépítések. Itt lehet látni, hogy ez az álló résznek a vasmagja. Ezek itt a hornyok, hogy ebbe helyezik el az álló résztekercseket. Ez itt maga a póluskerék, vagy forgórész más néven, és ezek a tekercselések. És ezek igazából a pólus sapkák, és itt vannak a csúszógyűrűk. Most, ha szerencsém van, akkor ezt sikerül összerakni, és ez összeáll egy motorrá, vagy generátorrá. És akkor most már ugye a póluskerék bekerült az álló részbe, és akkor ott el tud forogni. Ez az egyik típus. Most nézzük a másik típust, amikor a forgó rész nem kiálló pólusú, hanem hengeres kiképzésű. Itt látszik, hogy a forgó rész az aszinkron motorhoz hasonlóan itt hengeresen van kialakítva. Ezt úgy kell elképzelni, rajzolok egy másik ilyen ábrát. Most nem rajzolom fel, megvannak a háromfázisú tekercsek, és a forgórész kialakítása ilyen kör alakú. Mindig probléma van, hogyha három koncentrikus kört kell rajzolni, és akkor a tekercsek azok be vannak süllyesztve az állórész tekercseléshez hasonlóan hornyokba, és azok vannak lezárva ilyen horonyzáró ékekkel, hogy a nyomaték ne húzza ki őket onnan. És ez a másik fajta kialakítása, hát most nézzük végig ezt is. Hát itt van a hengeres kialakítású forgórész, ez egy tekercs a forgórészben, ez ugye az állórész vasmag, ezek a hornyok, és itt vannak a csúszógyűrűk és a távtartógyűrűk. És ezt is össze lehet rakni egy animációval, hogy rákerülnek a tekercsek a forgórészre, és akkor a tartógyűrűk után be lehet csúsztatni ezt is az álló részbe. És akkor összeáll a motor. Még amit itt szeretnék mutatni, úgy emlékszem, hogy vannak fényképek igazi gépekről, igazi szinkrongépekről. Csak hogy... Na ez az. csak hogy lehessen érezni a dimenziókat. Tehát ezek nem kis motorok, amik otthon villanyvasutat hajtanak. Tehát ezek általában hatalmas generátorok. Most nem tudom, lehet-e érzékelni a méretet, hogy ez több ember hosszúságú, és az gyakorlatilag egy forgó rész ott fönt. És itt lent, ha ezt megnézik, ez egy álló résznek a kialakítása, és oda szépen bent ebbe vannak pakolva, költözve a munkások a szerszámokkal, és akkor végzik a tekercselést. Tehát ezek egész nagy eszközök. Hogyha ilyen erőművekben járnak, akkor ezeket feltétlenül nézzék meg. Tehát érdemes úgy hasonlítgatni, hogy ezek mekkorák. Oké. Okay. Na most itt beszélnünk kell külön az egyenáramú géphez hasonlóan az indítás problémájáról, hogy hogyan lehet a szinkron gépet elindítani. A probléma következő. Azt állítom, hogy ez a mágnes, elektro vagy állandó mágnes, teljesen mindegy, ami a forgó részben van, ez hozzá van tapadva a szinkron forgó mezőhöz, és akkor csak azzal képes együtt járni. Ha ez nem így van, akkor kiesik a szinkronizmusból, és a gép nem forog tovább. Tehát ez a két állapota van. Vagy forog, és akkor szinkron fordulatszámmal, ugye ez kétpólusú rendszer esetén ez 3000-es fordulatot jelent 50 Hz-nél, ugye a fordulatszám kiszámítás az itt is adódik, hogy az a státor frekvencia per a póluspárok száma. Tehát több póluspár kialakítás esetén a szinkron fordulatszám ugyanúgy csökken, mint az aszinkron motor esetében. Csak ugye itt nincsen slip, tehát a N2, tehát a forgórész fordulatszáma, az meg fog egyezni az N1-jel. Egyszerűen erről van szó. Most ebből viszont következik, hogy akkor ezt a gépet nem lehet elindítani. Mert hogyha a gép áll, és rákapcsolom az üzemi feszültségre, akkor ez nem fog tudni elindulni, mert nem forog vele szinkron. Milyen lehetőségeink vannak akkor az indításra? Mert valahogy csak be kell indítani. Az első lehetőség az ez, amit a kolléga mond, hogy külsőleg megforgatjuk. Tehát külső egységgel szinkron fordulatszám közeli fordulatszámra forgatjuk, és akkor már rákapcsolhatjuk a gépet a hálózatra, és akkor ez be fog ugrani a szinkronizmusba bizonyos tranziensek után. Tehát ez az első lehetsége. Általában aszinkron motorral lehet ezt elindítani. A másik lehetőség az az, hogy ki szokta halakítani úgynevezett kalickákat a forgó részen, még így pluszba. Most ide rajzolom egy párat. Ez ugye az aszinkron motornál ezek a rövidre zárt tekercsek, és meg lehet azt csinálni a szinkron géppel, hogy a gerjesztést lekapcsolom, nem adom rá, és hagyom, hogy ezeknek a kalickáknak a segítségével gyorsuljon fel. Nyilván nem a szinkron fordulatszámra, hanem annál egy slippel kevesebbnyi fordulatszámra, és hogyha ez már megtörtént, akkor a gerjesztést, ugye ez a szinkron fordulatszám közeli állapot, és hogyha már szinkron fordulatszám közeli állapotban vagyok, akkor a gerjesztést ráadhatom, és ugyanúgy be fog ugrani a szinkronizmusba. Tehát a második lehetőség az, hogy az indító kalickák segítségével aszinkron motorként elindítom, és aztán rákapcsolom a gerjesztést, és onnantól fogva be fog ugrani a szinkronizmusba. Mit lehet még tenni? Mert ugye még nem játszottunk el minden lehetőséget. Ugye meg lehet azt csinálni, hogy mondjuk elektronikával, teljesítmény elektronikával, nulla frekvenciáról egészen 50 Hz-ig folyamatosan növeljük a frekvenciát, és akkor ezzel biztosítani tudjuk, hogy mindig szinkron forog a gép a külső frekvenciával, csak folyamatosan nő ugye a fordulatszám. Tehát ez is egy bevett módszer, tehát ezt is beírhatjuk. Tehát teljesítmény elektronikával az F1 egyenlő nullától mondjuk jelen esetben 50 Hz-ig, de bármeddig lehet folyamatosan változtatni ezt a fordulatszámot, egészen az üzemi fordulatszámig. Nos. Hát gyakorlatilag ennyi. Nézzük tovább akkor. Kreáljunk egy kapcsolási vázlatot, egy helyettesítő kapcsolási vázlatot ehhez a motorhoz. Ugye a szinkron motornak, egyenáramú gépnek is mind volt villamos helyettesítő kapcsolási vázlata, ennek is lesz. Ennek az a célja, hogy egy villamos hálózatban ne kelljen bíbelődni a motor részleteivel, legyen egy viszonylag egyszerű hálózat, ami a mi szempontunkból helyesen leírja ennek a gépnek a villamos viselkedését. Itt most azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsések vagyunk az aszinkron motorral szemben, mert ugye itt csak egyirányú kölcsönhatás van. Tehát itt csak a forgó rész indukál feszültséget az álló részbe. Tehát forgó rész, álló rész irányú kölcsönhatás van. Ugye az aszinkron motornál oda-vissza voltak kölcsönhatások, az egy bonyolultabb eset volt. És most tegyük fel egy pillanatra azt, hogy ez a az a helyzet, hogy generátorként használjuk mondjuk a gépünket, valami külső egység forgatja a forgórészt, és nem kötöttünk még egyelőre semmi terhelést az állórészre, tehát üres járatban van a gépünk. Ebben az esetben azt tapasztaljuk, hogy a forgórész mágneses mezeje az feszültséget fog indukálni az állórészben. És igazából ez a pólusnak, tehát a forgó résznek az egyetlen hatása az álló részre nézve, és ezt az áramköri modellünkben egy feszültségforrásként tudjuk figyelembe venni, és ennek a feszültségét pólus feszültségnek fogjuk hívni, és ennek a nagysága valamennyi. Most abban az esetben, hogy ha az előző üres járati állapotot megszüntetjük, és ráteszünk valami terhelést az állórész tekercsekre, akkor nyilván az állórész tekercsekben áram fog megindulni, tehát áram fog folyni, tehát azon túlmenően, hogy ez a feszültség továbbra is indukálódik. Na most ez az áram ugye létre fog hozni mágneses teret, ez egy fizikai törvény, tehát létre fog jönni mágneses fluxus is, ami kapcsolatban áll mind a forgó résszel, mind pedig az álló résszel. Ugye ez a kölcsönhatásnak a lényege. Tehát ezt hívják fűfluxusnak, vagy jelen esetben armatúra fluxusnak. És hogyha ezt tekintjük, tehát létrejön egy feszültség, ami mondjuk armatúra feszültségnek lehet nevezni, és ez úgy fog kinézni, ugye, hogy ez J-szer omegászor az armatúra fluxus, ami a terhelő áramnak megfelelően jött létre. Hogyha ezt egy picit átalakítjuk, akkor ez ugye úgy fog kinézni, hogy ez J-szer omegászor, valami LA induktivitás, szóval az a terhelő áram, ami folyik az álló rész körben. Tehát gyakorlatilag most lehetőségünk van ezt is feszültségforrásnak betenni a modellbe, de betehetjük tekercsként is a modellbe. Válasszuk a tekercset, tehát ezt a főfluxust, ami kapcsolódik az álló és a forgórész között, vagy armatúra fluxust, egy ilyen EXA reaktanciával fogom jellemezni. És természetesen, hogyha van főfluxus, akkor kell lenni szórási fluxusnak is, ami azt jelenti, hogy kizárólag önmagával, tehát csak az álló rész tekercseléssel kapcsolódik, nincsen kapcsolata a forgórészsel. Ezt szintén egy tekercsel lehet figyelembe venni. Ez lesz a szórási fluxus. És természetesen ennek a tekercsnek, mivel ez egy vezeték, ennek van ohmos soros ellenállása, még ezt is bele lehet tenni a modellbe. És akkor azt mondjuk, hogy készen vagyunk, ide tesszük a kapocs feszültséget, és ennek hatására majd valamilyen áram itt folyni fog. Tehát ez egy ellenállás. Most itt látjuk a képen is, meg említettem is, hogy ezek a szinkrongépek főleg nagy volumenben készülnek, és az azt jelenti, hogy ugye minél nagyobb egy ilyen gép, annál jobb a hatásfoka neki. Tehát egy ilyen gépnek a hatásfoka egy ilyen nagyobb szerkezetnek olyan 99% körül van. Tehát nagyon-nagyon jó hatásfokkal dolgoznak, ezért meg lehet azt tenni, hogy ezt az R ellenállást, ez gyakorlatilag a villamos számítások szempontjából teljesen el lehet hanyagolni. Most persze más a kérdés akkor, hogyha az a feladat, hogy gazdaságilag optimalizálni kell a gépet. Mert akkor természetesen a modellből nem hagyhatjuk ki a veszteségeket, mert azokat kell ugye csökkenteni. Egyébként majd lesznek példák a gyakorlaton, ahol látni fogják, hogy egészen elképesztően nagy teljesítmények vesznek el, annak ellenére, hogy csak az 1% az igazi teljesítménynek. Tehát érdemes ezzel foglalkozni, csak a villamos modellben ez nem kell. Továbbá meg kell még említeni, hogy ebben a modellben nincs benne a hiszterézis veszteség, vagy más néven vas veszteség sem. Ezt is betudom annak, hogy jó a hatásfok, és ez sem szerepel benne. És most még azt a luxust is megengedem magamnak, hogy ezt a két induktivitást összevonom, és elnevezem szinkron reaktanciának, és XD-vel jelölöm. És innen előáll egy egyszerűsített modell a szinkrongépnek a modellje, ami áll egy feszültségforrásból, ami a pólus feszültséget foglalja magában, és áll egy reaktanciából, amit szinkron reaktanciának hívok, és ide teszem a kapocs feszültséget. Nagyon jó.
Szeretnénk, hogy hívják
olyan... Tessék?
Milyen reaktancia az összevont?
Szinkron. Szinkron reaktancia. Most próbáljuk meghatározni a teljesítményét, és abból a nyomatékát ennek a rendszernek. Tehát a... teljesítmény és nyomaték összefüggésekre vagyok kíváncsi. Mit tudok tenni? A gép mechanikai teljesítménye az gyakorlatilag megegyezik a hálózatból felvett villamos teljesítménnyel, hogy a jó hatásfok miatt, ami gyakorlatilag három fázisú esetben háromszor az U-kapocs feszültség szor az I-áram, szorozva egy koszinusz fi-vel, ugye. Ez a villamos teljesítmény. Most egy ügyes trükkel ezt át lehet alakítani. Tehát rajzoljunk fel ehhez egy fazorábrát, ugye a szokásos Imre síkon, ugye itt van a valós tengely, itt meg a képzetes, és azt mondom, hogy megválasztom valósnak a kapocs feszültséget, és legyen motoros üzemben most a szinkrongépünk, és legyen ez az árama, ami átfolyik rajta, és a koszinusz fi-ben szereplő fi-szög, az pedig ez. Első körben szerkesztjük meg a pólus feszültséget. Ezt ugye úgy tudjuk megtenni, hogy erre a körre fel kell írnunk egy Hurok törvényt, hogyha berajzoltam volna az áramot, ezt már nem érem fel, de itt akkor berajzolom így, akkor fel tudom már írni a Hurok törvényt, ami úgy fog kinézni, hogy az UK feszültség az egyenlő lesz a J szer XD szer I-vel, ezek mind komplexek, plusz az UP, ami szintén lehet komplex. Tehát gyakorlatilag, ha a pólus feszültséget keresem, akkor nem kell más tennem, mint a kapocs feszültségből levonni a J-szer XD szerint. Most valahogy ezt a J-szer XD-t kellene megszerkesztenem, és a J az ugye azt jelenti, hogy plusz 90 fokkal elforgatjuk ezt a vektort, tehát erre egy merőleges vektor kell, és ide az OK csúcsához szeretném ezt kiszerkeszteni, tehát ezt a merőlegest ide eltolom, és akkor azt tudom, hogy ez a J-szer XD-szer I komplex, az ez a fazor lesz, vagy komplex vektor lesz. És ebben az esetben az UP feszültség itt ez lesz. És látjuk azt, hogy ha vektorosan összeadom az UP-t a JXD-ivel, akkor megkapom az UK-t. És most bevezetek egy újabb mennyiséget, a terhelési szöget, vagy más néven nyomatéki szöget, ezt deltával jelölöm, és ez lesz a terhelési szög. Ez itt a pólus feszültség és a kapocs feszültség közötti szög. És én úgy szeretném felírni a teljesítményét, hogy nem a koszinusz fi szerepel ebben, hanem valamilyen másik szögfüggény, ami a deltára vonatkozik. Tehát ilyen geometriai trükköket kell bevetnem. Most reméljük, hogy sikerülni fog. Most meg kellett találni a fi-nek a merőleges szárú szögét. Az úgy van, hogy az áram merőleges ugye erre, és ez a feszültség, viszont ennek nincs meg a merőleges, ezt ki kell szerkeszteni, ez mondjuk merőleges erre. Tehát azt tudom mondani, hogyha ez a szög fi volt, és mindkét szögszára találok merőlegest, akkor ugye ez a szög is fi lesz. Remélem, hogy ez így hihető. És akkor ezt a szakaszt, amit most megpróbálok zölddel kiemelni, ezt írom fel kétféleképpen. Tehát ezt a szakaszt itt. És ez itt merőleges. És akkor azt tudom mondani, hogyha XD-szer I ennek az átfogónak a hossza, ez ugye itt egy derékszögű háromszög, akkor ez, ha megszorozom ezt koszinusz fi-vel, akkor kapom meg ezt a befogót. És ez egyenlő, mert ugye ez a zöld szakasz, ennek a nagy derékszögű háromszögnek is egy befogója. Amit kifejezhetek úgy, hogy az UP abszolút értéke szorozva a színusz deltával, ugye a szög szemköztivel. És akkor ebből, mert ezt az I-szer koszinusz fit, ami itt szerepel, kifejezhetem. És ezzel a trükkel megoldottam a nyomaték egyenlet problémáját. És ez háromszor UK-szor I. Most az I-szer koszinusz fi helyett beírom az UP per XD szer színusz deltát. És gyakorlatilag azt kaptam, hogy a gép teljesítménye, magyarul a nyomatéka is, mert a nyomaték az a P per az omega. Tehát a nyomatéka az az lesz, hogy 3 per XD per omega szor U kapocs feszültség szor U pólus feszültség szor színusz delta. Tehát a kapocs feszültségtől, pólus feszültségtől és a bezárt szögük színuszától függ a gép nyomatéka. Ugye teljesen értelmetlen dolog nyomaték fordulatszám görbét ábrázolni, mert fordulatszámból csak egy van, tehát egy csíkot kapnánk. Ehelyett, amit szoktak ábrázolni, és ezzel be is fejezem mára, az a nyomaték és a terhelési szög. Tehát a nyomaték a terhelési szög függvényében, és azt lehet mondani, hogy a kapocs feszültség és a pólus feszültség állandóan tartásával egy billenő nyomatékot be lehet vezetni, és innentől fogva ez a nyomaték terhelési szög függvény, ez egy színusz függvény lesz. És most erre végképp nem térek már ki, de a mínusz 90 foktól a plusz 90 fokig terjedő tartomány az az úgynevezett stabil tartománya a szinkrongépnek. Ha ezen kívül megyünk, akkor az a labilis tartományt jelenti, az azt jelenti, hogy ott a gép ki fog esni a szinkronizmusból, és nem fog működni. A nyomatékképzés ott is lesz, csak az időbeli átlaga az nullával lesz egyenlő. Most lehet, hogy itt a végén összecsaptam egy kicsit, de a lényeg az, hogy ezt a levezetést, ezt nézzék majd meg otthon, hogy ez hogy jött ki, és a terhelési szög fogalmát pedig próbálják meg ezzel az ábrával értelmezni. Jó. Akkor következő órát vélhetőleg már a professzor úr tartja, hogyha hazaér. Hogyha lemarad a repülőről, akkor én jövök. Úgyhogy köszönöm a figyelmüket.